Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A mostani adás alapvetően arról fog szólni, hogy mennyire értelmetlen az a fogalom, hogy balliberális. És ezt azért mondom, mert a Fidesz gyakran hajlamos arra, hogy egészen különböző ideológiai nézetű embereket összemosson. Mihály Péterrel fogok beszélgetni, aki egy ismert közgazdász, ismert módon liberális nézetű. Ezt nem én mondom róla, hanem ő maga mondja magáról. 2013-ban írt egy cikket, minek az a címe, hogy az SZDSZ-nek mindenben igaza volt, és hát bárki elolvassa a munkáit, látszik, hogy egy piaci orientációjú közgazdászról van szó, én magam pedig hát egy ilyen skandináv szociáldemokrata zöld megközelítésű közgazdász vagyok, tehát egészen más gondolunk a világról, de ennek ellenére képesek vagyunk arra, hogy nyugodtan, csöndben, barátságosan beszélgessünk, vitázzunk egymással, amiről azt gondoljuk egyébként, hogy a mai magyar közéletben óriási szükség van rá, hiszen az emberek gyűlölködnek, és iszonyatosan türelmetlenül és agresszíven kommunikálnak azokkal, akik mást gondolnak a világról, mint maguk. Úgyhogy azt szerettük volna ezen a mai beszélgetéssel bemutatni, hogy két ember, aki majd hallani fogják a hallgatók, hogy elképesztően más gondolunk a rendszerváltás utáni időszakról, hiszen erről fogunk beszélgetni, mi történt a rendszerváltás és az Orbán rendszer között. Szóval erről nagyon más gondolunk, ezt képesek voltunk nyugodtan és barátságosan megvitatni. Mihály Péter a Corvinus Egyetem makrogazdaságtani tanszékének tanszékvezetője, a beszélgetésre pedig a tudományos stand-up csapata talált meg minket, ahol mind a kettőnknek vannak fenn előadásaink, és ennek kapcsán ültettek le minket, hogy egy kicsit vitázzunk erről a kérdésről.
Köszöntöm Önöket a Tudományos Stand-up stúdió beszélgetésén egy témában. Két nagyszerű előadóval. Vendégeink itt a stúdióban dr. Mihály Péter professzor, a TSU eltitkolt egészségügy előadója és dr. Pogácsa Zoltán professzor, az unortodox gazdaságpolitika és a költségvetési deficit mitosz, valamint 2021 őszétől a kapitalizmus alternatívái előadásaink előadója. A két neves közgazdász számos dologban nem ért egyet. Mai témánk pedig mi a baj azzal a gazdasági és társadalmi rendszerrel, ami a rendszerváltás után kialakult, tehát miben nem értünk egyet, és 30 évet fogunk átbeszélgetni.
Én azt gondolom, ismerve Zoltán munkásságát, szerepléseit, gondolatait, hogy a kettőnk közötti leglényegesebb különbség az, hogy én úgy gondolom, hogy összességében ez a rendszerváltás és ez a 30 év sikeres volt. És lehet nagyon sok mindent konkrétan kifogásolni, majd végig is megyünk nyilván egy csomó kérdésen, és számos ország példáját lehet felhozni, akik ezt a 30 évet bizonyos szempontból jobban csinálták, de összességében, ami történt az elmúlt 30 évben, az jó, az rendben van. Na most én tudom, hogy nem csak, hogy Zoltán nem így gondolja, hanem a magyar választók igen jelentős része nem így gondolja, és eléggé általánossá vált egy olyan felfogás, hogy ez az egész rendszerváltás úgy, ahogy van egy kudarc. És én megpróbálom majd kifejteni a beszélgetés során, hogy ennek van kétfajta interpretációja ennek a kudarc történetnek. Van egy radikális baloldali és egy radikális jobboldali álláspont, és ez a kettő meglehetős módon hasonlít egymásra. És hát ha szabad egy irodalmi idézettel kezdeni, a Hamlet elején mondja Hamlet, hogy Dánia börtön. És erre a barátja Rosenkrantz azt válaszolja, akkor az egész világ is az. És ugye a konkrét történetben, a hamleti történetben arról van szó, hogy az egy központosított királyság, mint annak idején az országok túlnyomó többsége, ahol autokrata személyiségű emberek a hatalomba való beleszületés által kormányozták az országokat, és többnyire rosszul kormányozták. Voltak jó királyok, a magyar történelemben is voltak jó királyok, de általában a dolog elég rosszul ment. És ez az, amire Rosenkrantz utal, hogy ha Dánia börtön, akkor az egész világ is az. Szóval, ha Magyarországon egy kapitalista rendszer van, már pedig van, ez olyan, mint a többi az egész világon. És a kapitalista rendszert, a piacgazdaságot leváltani valami jobbra, vagy valami másra, én azt hiszem, hogy nem lehet, és másút sem sikerül ez.
Na és akkor el is érkeztünk szerintem oda, hogy a vita miben van köztünk, mert hogy én abban egyetértek, hogy alapvetően kapitalizmust akartak az emberek a Kádár rendszer vége felé. Tehát, hogy én azokat a nézeteket vitatom, akik nagyon marginális ez ma Magyarországon, de vannak páran, akik azt gondolják, hogy nem akartak az emberek rendszerváltást, szerintem egyértelműen akartak, és az is egyértelmű, hogy kapitalizmust akartak, tehát azok a típusú pártok, amelyek a kapitalizmust nem szerették, azok nem jutottak be az első parlamentbe, és azt gondolom, hogy ez egy szabad választás volt, tehát hogy azokkal nem szoktam egyetérteni, akik azt gondolják, hogy a 90-es választás az valahogy manipulált lett volna, és amit tudom én, a munkások nem kapták meg, tehát ezek tipikusan ilyen szélső baloldali hangok, amikről én azt gondolom, hogy ezeknek nincs igazuk. Tehát akik bejutottak a 90-es parlamentbe, azok gyakorlatilag egytől egyik kapitalizmust akartak. A másik, ami pedig cél volt, az valami fajta felzárkózása a globális kapitalista világrendszer centrumához, ami Magyarországon az időtájt leginkább hát Ausztriában vagy Németországban jelent meg, ezt testesítette meg, aztán később egy kicsit kinyílt a világ a magyarokkal, és akkor jobban megértették, hogy hol van fejlett kapitalizmus, de minden esetre valami fajta felzárkózás. Ez volt szerintem a két célja. És hát ugye azt látták, hogy ez a tervutasításos rendszer, ez nem hozza meg a számukra a gazdasági kibontakozás lehetőségeit, folyamatosan szembesültek azzal, hogy a hozzánk látogató nyugatiak, németek, osztrákok, azok elhúznak mellettünk, és sokkal gazdagabbak, és mit tudom én, a kelet-németország, nyugat-németország összehasonlítása például az egy elég világos jel volt, hogy ez a rendszer tarthatatlan. Tehát kapitalizmust akartak, ez nem kérdés. De szerintem ott volt már egy óriási nagy tévedés ennek az időszaknak, amit te most egyébként még mindig mondasz, hogy kapitalizmus versus kommunizmusban látjuk meg a bipolaritását, vagy a dihotómiáját ennek az időszaknak, miközben valójában ott már látni kellett volna, hogy kapitalizmus nagyon sok fajta van a világban, tehát vitában állok már veled rögtön abban, hogy mindenhol ugyanolyan lenne a kapitalizmus, szerintem ez nem igaz. Van az irodalomban egy úgynevezett a kapitalizmus válfajai nevű kutatási program, ami hát elkezdődött már ez 1950-es években, de úgy igazán akkor erősödött meg, amikor ugye a szovjet típusú rendszerek megbuktak a 90-es évektől, és akkor nagyon sok mű született arról, hogy meg kell különböztetni mondjuk a skandináv északi típusú jóléti kapitalizmust, a nyugat-európai jóléti kapitalizmust, a mediterrán modellt, a távol-keleti fejlesztő állam modelljét, és így tovább, és így tovább. És hát ebbe az irodalomba az, amit mi itt építettünk Kelet-Európában, amiről azt mondtuk egyébként, hogy ez egy általános generikus kapitalizmus, tehát hogy annak a korszaknak az volt a retorikája, hogy itt mi kapitalizmust építünk jelző nélkül, szembeállítva a szocializmussal, de hogy valójában mi egy olyan kapitalizmust építettünk, amit ma már az irodalom úgy nevez, Nölke és Fliegenhardt szerzők alapján, hogy ez egy külföldi működőtőkére alapozott versenyállam. És ilyen külföldi működőtőkére alapozott versenyállamot soha senki nem csinált máshol, tehát ez egy olyan specifikus modellje a kapitalizmusnak, ami máshol nincsen, nem hasonlítható a nyugati kapitalizmushoz sem, a keleti, távol-keleti kapitalizmushoz sem. Ettől még lehetett volna sikeres, Tehát egy új modellt lehet kidolgozni, és ettől még lehetett volna sikeres, de én azt gondolom, hogy mérhető, nagyon sok mutatóval bebizonyítható, hogy nem lett sikeres. Tehát, hogy szerintem már ott vitában állunk, hogy a kapitalizmus ugyanolyan lenne mindenhol, szerintem elképesztő különbségek vannak kapitalizmus és kapitalizmus között, és az az állításom, hogy az a kelet-európai modell, ami dominánsan létrejött itt a Észtországtól Bulgáriáig terjedő régióban, mert Oroszország és Ukrajna az más modell volt a kezdetektől, Kína más modell volt a kezdetektől, de ebben a kelet-európai periférikus térségben ebben ez a külföldi működőtőke alapú versenyállam modell jött létre, és ez nem volt sikeres, és nagyjából meg is bukott. Tehát az, hogy most már másban vagyunk. Tehát igen. Szerintem most már egy ezen túli modellben vagyunk.
Azért menjünk vissza egy pillanat a rendszerváltáshoz. Ugye én idősebb vagyok nálad, tehát én már akkor is újságot olvastam. És nagyon jól emlékszem, meg egyébként az interneten minden ellenőrizhető. Magyarországon az úgynevezett szociális piacgazdaság elnevezésű modellt akarták felépíteni, és ez bele is került az alkotmányba. Csak zárójelbe jegyzem meg, az alaptörvényből ez a mondat kikerült, és én még embert nem hallottam panaszkodni, hogy miért nincs benne a szociális piacgazdaság. Tehát igen, a rendszerváltó pártok, az MDF álláspontja a leglényegesebb ebből a szempontból, hiszen ők kerültek hatalomra, ők azért egy szocialista típusú piacgazdaságot akartak, ami olyannyira irreális volt és irreleváns, hogy Magyarországon ezt észre se vették az emberek, de tehát ez lényeges. A másik dolog, hogy az MSZP, ugye az MSZMP utódpártja ugyancsak valami fajta vegyes gazdaságba, harmadik típusú modellbe gondolkodott, és tulajdonképpen azokat az átalakító lépéseket, amiket aztán a szocialista kormányok, a szociálliberális kormány megcsinált, az azért azok végig úgy történtek, és ott voltam, láttam, hogy a szocik a fogukat húzták minden egyes döntése. Tehát ők nem akartak sem egy ilyen kapitalista rendszert általánosságban, jelző nélküli kapitalizmust, és mondjuk egy ilyen külföldi tőkére alapított dolgot is csak kényszerből fogadtak el. És mindez kapcsolódott egy olyan tradícióhoz, aminek a modernebb változatát te nagyon sok nyilatkozatodban képviselted. Csurka István mondta, még lakiteleki sátorban, tehát 1989 előtt, hogy itt Magyarországon a kapitalizmus az úgy fog kinézni, hogy a magyar nép egy pincér nemzet lesz. És ezt ő komolyan gondolta, és ő egy befolyásos ember volt, és ő is ellenezte a külföldi tőkét, a kapitalizmus. Tehát innen indultunk, nem volt egység. És ez nagyon lényeges. Most a másik dolog, amit mondtál, persze, bizonyos szempontból igaz, hogy a svéd, meg a mediterrán modell, meg ezek nagyon-nagyon különbözőek, de ez távolság kérdése, milyen messziről nézzük. Szerintem a korunk egyik legfontosabb kérdése, és majd nyilván erre is más oldalról is vissza fogunk kanyarodni, az Kína. Kína önmagában a világ akkora befolyással rendelkező állama, hogy nagyon, hogy és Kína, én szerintem egyértelműen egy kommunista rendszer, ami fennmaradt, és ez a kínai kommunista rendszer, ez még tovább létezik Vietnámba, Kambodzsába, és megpróbál terjeszkedni. Na most ehhez képest a kapitalista modell az ugye egy tömbből van faragva, és azok a különbségek, amelyek az adórendszerben, vagy a szociális jogokban, vagy a szakszervezetek helyzetében kétségtelenül vannak, ezek messziről nézve már nem olyan jelentősek. Tehát én erre mondom azt, hogy egyfajta piaci kapitalizmus van, nem tagadva persze, hogy közelebbről nézve vannak különbségek, de hát persze mindig hozzátehetjük, és persze vannak választások, és az egyik ilyen kormány, olasz, izraeli, japán kormány, utána jön egy másik kormány, meg egy kicsit más csinál. Szóval én ezeket a különbségeket nem tartom lényegesnek.
Jó, most nagyon sok mindent mondtál, és ebben egy részében egyetértek, egy részében nem értek egyet. Vegyük sorba. Ugye az MDF az szerintem két táborból állt. Az egyik volt Antal József, akinek a, és köre, akinek a kiinduló pontja az a német keresztény demokrácia volt, tehát ő jó beszélt németül, és ezt a hagyományt ismerte, és egyébként a soziale Marktwirtschaft, a szociális piacgazdaság az Németországban meglepő módon nem is a baloldalnak volt az eredménye, hanem a CDU-CSU-nak, hiszen az SPD ott Németországban a II. Világháború után hosszú ideig nem is került hatalomra, és azt igazából a CDU-CSU hozta be.
És nem is tűzték ki célul a kapitalizmust, mert egy szociáldemokrata párt, egészen ugye a Baden-Württembergi kongresszusig, fönn is tartották a szocializmust, mint követően.
Ez egy hosszú és bonyolult vita, mert ott is viták voltak, de hogy a lényeg az, hogy ott az egy kereszténydemokrata szociális jóléti állam volt, és ezt akarta átvenni Antal József, és amikor megnyerte a választást, akkor erre lehetősége is volt, és ahogy mondtad, bele is írták az alkotmányba, benne volt, hogy Magyarország szociális piacgazdaság, és én azt gondolom, hogy ennek voltak egyébként megnyilvánulásai, csak egyet mondok neked, a szakszervezetek. Tehát az, hogy Magyarországon szakszervezeti választások voltak, azt az Antalék vezették be, azt nagyon komolyan vették. Például ugye mindenki emlékszik a taxis blokádra, amikor Antal József személyesen leült oda és tárgyalt a szakszervezetekkel, ezt utána soha senki nem csinálta meg. Tehát nem csak az Orbán Viktor vezette Fidesz ignorálja a szakszervezeteket, hanem hát ugye a Bokros-Békesi féle MSZP is ignorálta a szakszervezeteket, ami hát teljesen szokatlan egy magát baloldalinak mondó pártól. Tehát, hogy én, és még sok minden más tudnék mondani, szerintem az Antalék komolyan gondolták ezt a német szociáldemokrácia dolgot. A másik oldal, az valóban ez a csurkaféle hagyomány volt, ami meg sokkal inkább a két világháború közötti ilyen népnemzeti mozgalmaknak a hagyománya volt. Nekik közgazdasági programjuk nem nagyon volt, mint olyan, mert nem érdekelte őket ez tudományos értelemben, hanem hát volt egy ilyen irodalmi hagyományuk leginkább, és ezek az ilyen pincérnemzet meg hasonló kifejezések ugye ebben a nyelvezetben fogalmazódtak meg, de hát valami olyasmit akartak ezzel mondani, hogy hazai tulajdon szeretnének valami ilyesmi. És ez két egymástól eltérő álláspont volt, más tartottak hangsúlyosnak. Az MSZP az leginkább ebben az időszakban szintén megosztott volt. Ugye volt az egyik ága, aki gyakorlatilag megkülönböztethetetlen volt az SZDSZ-től, olyannyira, hogy utána gyakorlatilag egy része át is ült oda. Tehát, hogy mit tudom én, Békesi László, az gyakorlatilag simán lehetett volna az SZDSZ-ben is. Az MSZP-sek nagy része így is gondolt rá, hogy ő tulajdonképpen egy kriptoliberális, aki az SZDSZ-nek a programját akarja megvalósítani, és hát ugye időskorára gyakorlatilag ennek a körnek teljesen a részévé vált. Úgyhogy van Bokros Lajos, aki hát ugye elméletileg szocialista pénzügyminiszter volt, de hát utána később ugye európai parlamenti képviselő lett egy olyan pártnak a nevében, ami a lengyel PISZ-szel volt egy frakcióban, tehát hogy ott is kibújt a szög a zsákból hosszabb távon Bokros Lajos, most semmi baloldali nem volt, és hát erre hosszan lehetne példákat mondani, tehát volt egy gyakorlatilag egy ilyen liberális konzervatív része az MSZP-nek, és ők egyáltalán nem álltak ellent semminek, tehát ők teljes szívvel csinálták ezt a külföldi működőtőke alapú versenyállamot. Privatizálták a cégeket és a bankokat. A másik része az MSZP-nek az valóban olyan volt, amit úgy fogalmaztál, hogy mintha a fogokat húznák, de hát ez meg egy erőtlen társaság volt. Tehát ezek leginkább a szakszervezeti vonal voltak, Szőlősiné, az a pedagógus szakszervezettől, vagy Nagy Sándor szakszervezeti vezér, de hát őket gyakorlatilag a Hohn Gyula 5 perc alatt lenyomta.
Kivéve, amikor nem. Tehát ugye vannak máig ható példák, ugye a Gyula bérlet, van egy ilyen kifejezés.
Vannak ugye, ezek, de ezek azért felüliális dolgok, igen, tehát szimbolikus választási programok voltak.
Azóta is hatályban vannak.
Hatályban vannak, de azért ezek a perifériája a magyar társadalmi gazdasági rendszernek. A lényege az
az, hogy... nem periféria. Az a baj, ez nem a te bajod, hanem az ország baja, hogy látszólag periférikus, kis jelentőségű döntéseket hoznak kompromisszumból, és aztán úgy marad. ez a gyulabérlet, ez csak egy dolog, ugye az, hogy ingyen utazhatnak a nyugdíjasok, ezt azóta nem meri egyetlen kormány visszavonni. De ennél sokkal lényegesebb.
Menjünk
például
bele
a főtörvény.
Menjünk bele a lényegébe, de, hogy ugye mi lett volna egy jóléti állami modell. Tehát, hogy mit jelent az Nyugat-Európában, akár a német kereszténydemokrata jóléti állami modell, akár a skandináv modell, és ezeknek a lényegi elemei azért alapvetően az új esélyteremtő újraelosztás. Tehát mégiscsak olyan dolgok, mint az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer, a szociálpolitika, tehát a nagy újraelosztó rendszereknek a működése, amelyik mondjuk esélyt teremtett volna arra, hogy Magyarországon olyan kapitalizmus legyen, ami tényleg versenyre alapoz, nem csak ígéretben, hanem valójában, tehát hogy a startvonalon az embereknek lett volna esélye versenyezni. Mert én azt gondolom, hogy az a lényegi különbség a jóléti kapitalizmus és a nem jóléti kapitalizmus között, és utána Kínára majd külön kitérünk, mert ez egy egészen külön kérdés, de hogy a jóléti és a nem jóléti kapitalizmus között az a különbség, hogy a nem jóléti kapitalizmus az azt képzeli, hogy a kezdetektől mindenki egyenlő eséllyel versenyez, és ezért nem kell semmit tenni. A jóléti kapitalizmus az pedig tisztában van azzal, hogy a társadalomnak van egy strukturáltsága, ahol bizonyos emberek versenyképesek, mert beleszületnek egy olyan helyzetbe, ahol ők már versenyképesek, vagyont örököltek, tudást örököltek, kapcsolati tőkét örököltek. A nagy része a társadalomnak meg nem ilyen, és ezért az államnak feladata van, hogy ezt az esélyteremtést, ami alapján majd versenyképes lesz mindenki, ezt megtegye. Ez a kettő között a különbség. Most, hogyha ezt a big picture-t nézzük, akkor ebből a szempontból a magyar szakszervezeteket Horn Gyula lesöpörte. A vicces az az, hogy még az MSZP-n belül is él egyébként egy ilyen mítosz Horn Gyulával kapcsolatban, hogy ő valami fantasztikus baloldali hős lett volna, mert olyan kevés hősük van, de Horn Gyula gyakorlatilag kicsinálta a baloldaliságot Magyarországon. Csak egy példát mondok, tönkretette a szakszervezeteket. Tehát amikor például a Postabankot úgy akartak istafírozni, hogy a magyar szakszervezetekkel vetetett meg postabank részvényeket az államon keresztül, ami egy óriási korrupciós botrányba fulladt, aminek az eredményeképpen ugye voltak Magyarországon, és ezt is az Antalék hozták létre, szakszervezeti önkormányzatok, tehát a nyugdíjat és az egészségügyet, ezt az önkormányzatok, szakszervezeti önkormányzatok működtették. És ezeket a Horn Gyula gyakorlatilag tönkretette a korrupcióval, majd a Fidesz megszüntette. De hát mondjuk...
Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és ebben hadd reagáljak rá, mert amikor én helyettes államtitkár voltam, akkor hivatalból ott ültem, mind az egészségbiztosítási, mind a nyugdíjbiztosítási önkormányzat ülésein. És hát azt kell mondanom, hogy elképesztő csalódás volt, hogy ezek a szervezetek hogy működnek. Mind a két szervezet teljesen önérdekűen működött, és mind a két szervezet, de főként az egészségügyben. A nyugdíjban kevésbé volt probléma, mert a nyugdíj az egy egyszerű dolog, megvannak a nevek, hogy kik a nyugdíjasok, megvan egy papírja, hogy kinek mennyit kell fizetni, és azt át kell utalni, erről szól a nyugdíj. Az egészségügyen is sokkal bonyolultabb, mert ugye minden embernek másra van szüksége, és nincsenek papírokra előre fölírva, hogy Mihály Péternek egy fokhúzás kell majd márciusban.
Sporoljunk meg egy csomó időt, Péter, én ezt elfogadom neked. Tehát te ültél ott, én nem ültem ott, egész biztos, hogy igazad van. Csak az a helyzet, hogy ezzel a logikával minden magyar demokratikus intézményrendszer baromi rosszul működött.
Nem.
Időt kell adni ezeknek az intézményeknek arra, hogy ezek csináljanak hibákat, kövessenek el akár gaztetteket is, de hogy idővel
ebben nőjenek. Ebben neked igazad van. De itt van egy döntő kérdés, és erre ez is jó példa, de sok más is. Hogy ugye nyilvánvalóan van egy államszervezet, van egy állami érdek. A hadseregtől, a rendőrségi, külpolitikáig nyilván erre szükség van. De egy szükség van, és ebben egyetértünk, valamifajta relatív autonómiára.
Persze.
Na most mind a két, főként az egészségbiztosításnál az látszott, hogy ezek a szervezetek egyfelől autonómiát követeltek, másfelől meg állami garanciát. Tehát azt mondták, hogy mi költünk, aztán majd, ha hiány lesz, akkor az állam adja
még
oda
egyszer,
a pénzt.
Péter, tehát, hogy biztos, hogy rosszul működtek, biztos, még azt is elfogadom neked, hogy rossz emberek voltak az élén, sok baj lehetett velük, de hogy ezeket a rendszereket más országokban tudták jól működtetni, igen. Magyarországon is tudták volna, hogyha hagyják kifutni. De nem hagyták kifutni, és mondok egy másik példát neked, maga a szakszervezeti megállapodások. Tehát ugye olyan, Nyugat-Európában, hogy egy baloldali párt ne kössön megállapodást a szakszervezetekkel, az elképzelhetetlen. A szakszervezetek, a szociáldemokrata pártoknak ugyanúgy a lábai, mint ahogy a jobboldali pártoknak az egyházak. Tehát amikor Magyarországon felháborodnak azon, hogy a Fidesz miért futtatja az egyházakat, akkor nem értik a nyugati demokráciát, mert minden nyugat-európai országban így van. A pandantja hiányzik Magyarországon, mert elidegenítették a szakszervezeteket a szocialisták, nem egy óriási hibájuk volt, mert ezek lettek volna a gyalogvitézeik.
Ebben sok igazság van.
Na most... És hát ugye ma megkérdezel egy szakszervezeti vezetőt, semmilyen párthoz, tehát ez egy iszonyatos fura magyar illúzió, hogy a szakszervezetek pártfüggetlenek, nyugaton nem ilyenek. És de nem is ez a nagy probléma, hanem ugye azok az újraelosztó rendszerek, az oktatás, az egészségügy, amikről beszéltem, az esélyteremtő rendszerek, ezeket a rendszereket a Hont kormány kivéreztette. Érdekes módon az első Orbán kormány egy kicsit többet költött rájuk, tehát ez egy ilyen megmagyarázhatatlan része a magyar rendszerváltásnak, hogy a 98 és 2002 közötti Orbán kormány, amiben egyébként, ha jól emlékszem, Pálinkás János volt.
József
volt az oktatási miniszter, ott egyébként egy kicsit többet költöttek, majd utána az utána következő Medgyessy, hát az még úgy stagnál, de az rövid volt, de a Gyurcsány időszakban gyakorlatilag mindenki lett véreztetve, az oktatás, az egészségügy, minden, és ennek az eredményeképpen van egy 2007-2010 közötti adatfelvételre épülő nemzetközi összehasonlítás, amit az Eurofound csinált, ez egy ilyen EU-s kutatási intézet, ami azt mondja, 2007 és 2010 között Magyarországon volt a legkisebb a társadalmi mobilitás az egész Európai Unióban, azaz annak az esélye, hogy valaki a szüleihez képest, vagy a saját korábbi státuszához képest fölemelkedjen. Tehát az, hogy 2010-ben miért volt itt egy ilyen irtózatos nagy politikai váltás, és miért gyökeresedhetett meg a Fidesz-féle rendszer ilyen erősen, azt nagyon erősen magyarázza, hogy valami óriási csalódás volt a 2010 előtti rendszerben, mert az emberek úgy élték meg, hogy azok az ígéretek, amiről az elején beszéltünk, hogy legyen kapitalizmus, de ebből a kapitalizmusból nem csak kevesek, hanem sokak járjanak jól, és zárkozzunk fel a nyugathoz, ebből semmi nem teljesült. Egy nagyon szűk gazdasági elit meggazdagodhatott Magyarországon, egyébként pedig az emberek többsége ezt gazdasági értelemben egy csalódásként élte meg ezt a rendszert, és nekem meggyőződésem, hogy ez azért volt, mert nem volt valódi jóléti állam Magyarországon. Az Antal még csinált volna, de ugye nagyon hamar meghalt. A szocialisták erre képtelenek voltak. A szocialisták leginkább abban voltak érdekeltek, hogy a saját múltjuktól távolodjanak el. Tehát te akkor még fiatal voltál, de emlékezhetsz arra, hogy ex-MSZMP-s politikusnak lenni, az bizonyos értelemben ciki volt. Ezek a politikusok el akartak távolodni az ex-MSZMP-s múltjuktól, és azt akarták bizonygatni, hogy ők már bizony jók, és hát ugye szerencséjükre, idézőjelben, abban az időszakban a nyugati szociáldemokráciában is volt egy ilyen harmadik utas vonulat, Giddens, meg Schröder, meg ezek, és ők szépen belehelyezkedtek ebbe a vonulatba, és azt mondták, hogy hát mi tulajdonképpen liberálisok vagyunk, igaz, hogy szocialista címszó alatt futunk, de olyan nagyon nem különbözünk mi a liberálisoktól, és ezért alakulhatott ki az Magyarországon, máig hatóan, hogy itt két blokk van, van a úgynevezett szociálliberális oldal, ami hát egy totál értelmetlenség, tehát Nyugat-Európában azt mondani, hogy szociálliberális, vagy balliberális, ez a vegetáriánus steak esete. Tehát ahogy, hogy az FDP és az SDP az egy blokkba tartozna, hát ezzel kiröhögik az embert Németországba. És a másik blokk meg ugye ez a hát magát nemzetinek nevező, mit tudom én, micsoda. Tehát ez ettől jött létre, hogy gyakorlatilag a baloldalnak, az MSZP-nek nem volt érdemi baloldali profilja, hanem Magyarországon két elitcsoport versengése következett be, egy liberális, meg egy, hát most fogadjuk el egy pillanatra, hogy nemzeti, vagy jobboldali, vagy nem tudom micsoda, hogy gyakorlatilag visszaállt a 20. század Magyarországon, ahol mindig is az volt a helyzet, hogy volt egy liberális blokk, meg egy nemzeti blokk, és hát a baloldaliságot, ez megint egy hosszú történet, de a baloldaliakat végig gyakorlatilag maguk is rengeteget tettek, hogy tönkretegyék magukat, lásd például Tanácsköztársaság, De hát a 30-as években nagyon nyírták őket, a holokauszttal rengeteg embert megöltek, a második világháború után a kommunisták kiszorítottak rengeteg embert, 56-ban is rosszul járt az, és gyakorlatilag nem volt érdemi baloldal Magyarországon. Szerintem ez a sztori.
Részben ez a sztori, tehát nem azt mondom, hogy ez a narratíva nem áll meg, de azért nagyon lényeges elemek hiányoznak belőle. Hát ugye az egyik nagyon lényeges dolog, ami a mobilitásra vonatkozó megjegyzésedet illeti, az emberek a szegénységre, a mély szegénységre vonatkozó részeket illeti. Itt ugye van egy elég sajátos kelet-európai, de Magyarországon is elég hangsúlyos probléma, ez a cigány kérdés. És ezt 1989-ben is már sokan mondták, hogy ez az alapkérdés. Ez Kemény István és mások, ezt teljesen világosan tudták. És ettől a politikai elit mint a tűztől úgy félt, és nem volt hajlandó a szavazókra való hivatkozásra bármit csinálni. Megint hadd mondjuk, hivatkozzak személyes példára. Én kétszer próbáltam a szociálliberális koalíció idején beindítani egy roma egészségügyi programot, egy szimbolikus 1 milliárd forintos összeggel, hogy ezt vállalják a kormány, a szociálliberális koalíció. És nem vállalták. És azt mondták, hogy ezt a mi szavazóink nem fogadják el. És nem 1 milliárdot kellett volna természetesen erre költeni, ez csak egy egészségügyi szimbolikus program lett volna, és ez sem ment. És ebben a tekintetben szörnyű dolgok történtek, elsősorban a jobb oldal felelős ezért, de a bal oldal is a gyávaságával, és a számokban pedig ez tükröződik vissza, hiszen közben a roma népesség az ország 8-10%-a lett, ez nem azonos azzal a két világháború között, amikor egy elenyésző kisebbség volt, és ez visszajön a statisztikákban.
Na, hogy mondjak valamit erre a roma kérdésre? Tehát ugye Magyarországon azt szokták mondani a romákra, hogy majdnem minden roma szegény, de a legtöbb szegény nem roma.
Ez tehát, is igaz.
Van egy átfedés a kettő ez között. Az alsó két jövedelmi tizedben van a romák többsége, de azok, akik az alsó két jövedelmi tizedben vannak, azoknak a többsége viszont nem roma. Tehát, hogy van egy fura dolog, de az tény és való, hogy a magyar társadalom nagy részében a szegénység, a mély szegénység, az underclass és a roma szinonima.
És a mobilitás hiánya leginkább itt érhető.
Na itt, ebben van a vita köztünk. Tehát én azt gondolom, hogy a mobilitás hiánya az nem az alsó két jövedelmi tizedre jellemző Magyarországon, hanem az alsó hét jövedelmi tizedre. Tehát akinek igazából volt mobilitása Magyarországon, azon belül is egy szűk elit csoportnak a legnagyobb, ami alapvetően még az első jövedelmi tizednek is csak egy töredéke, de aki valami fajta mobilitást megélhetett itt az elmúlt évtizedekben, az körülbelül a felső 2-3 jövedelmi tized. Ők azok, akik közel kerültek valami fajta európai életszínvonalhoz. Az alsó hét jövedelmi tized az olyan messzire van tőle, tehát konkrét számokat mondok, a 70. alulról a 70. század jövedelmi század Magyarországon az nagyjából úgy él, mint a 30. jövedelmi század Európában. Tehát az egész Európai Uniót vesszük, amiben már benne van Kelet-Európa, benne van szegényedő Dél-Európa, annak a 30. tehát 100-ból 30. jövedelmi századánál van a magyar 70. Tehát gyakorlatilag a magyarok 70%-a a szegény. És ez így volt 2010-ben is, és ma is így van. Semmit nem javult a helyzet. Tehát gyakorlatilag annál a mobilitási problémával küszködik az alsó 70%. Esélyük nincsen, mert olyan helyen laknak, ahol az iskolák nem jók, ahol az egészségügyi rendszer nem jó, egy nagy része még fizikai elérhetőséggel is problémái van, nincs közösségi közlekedés, szociálpolitika, stb. Tehát ha lett volna egy baloldal Magyarországon, és ebben kétségtelenül igazad van, hogy a szocialisták mindig megijedtek az újraelosztástól, pont azért, amit mondasz, mert azt gondolták, hogy az újraelosztás az azt jelenteni, hogy roma egészségpolitikát kéne csinálni, vagy roma oktatáspolitikát, vagy roma bármit.
Mint ahogy kellene.
Mint ahogy szerintem nem kellene, szerintem ezeknek az embereknek semmi másra nincsen szükségük, mint arra, mint mindenki másnak. Jó oktatásra, jó egészségügyre, mindenhol az országban. Ha ebben az országban, és ugye itt volt az óriási tévedés, szerintem például a Magyar Bálintnak, iskolaügy. Ha azt csinálod, hogy van egy roma iskola, meg egy nem roma iskola egy településen, az egyik rossz, a másik jó, és erre azt kezded el erőltetni, hogy mindenki vigye a gyerekét mindenhova, abból az lesz, ami lett belőle, hogy még jobban meggyökeresedtek ezek az ellentétek. A nem roma társaság biztos, hogy kimenti a gyerekeit, és jobban fogja utálni a cigányokat, mint korábban, és ezek elmérgesednek. Ha nem ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hogy legyen az egész országban mindenhol egyelően jó oktatási rendszer, hogy tök mindegy, hogy hova jár a gyereked, ott jó oktatás legyen.
Ez illúzió. Ez illúzió.
Finnországban ez a helyzet. Ha megnézed az OECD PISA jelentéseit, Magyarország a legrosszabb az egész OECD-ben, abból a szempontból, hogy az iskolák merre tudnak kompenzálni. És nyilván az illúzió, hogy 100%-osan ugyanolyanok legyenek az iskolák. De Nyugat-Európa nagy részén képesek voltak megcsinálni, és egyébként más országokban is képesek voltak megcsinálni olyan iskolarendszert, ahol nincs lényegi különbség iskola és iskola között, tehát tök mindegy, hova viszed a gyerekedet. Nem azt kell erőltetni, hogy ne legyen szabad iskola választás, hanem azt kell biztosítani, hogy mindenki számára elérhető jó iskola legyen. És akkor ezek a problémák megszűnnek. Tehát egy most csúnyán fogalmazok, egy színvak, ahogy Amerikában mondják, egy színvak megközelítés, ami nem azt nézi, hogy a feketék, meg a fehérek, meg az ázsiaiak hol tanulnak, hanem azt nézi, hogy mindenhol legyen jó iskola, az sokkal hatékonyabb, mint ami megpróbál.
Ez a kérdés, ugye elsősorban mindenki amerikai példára hivatkozik, mert ez a fajta etnikai megkülönböztetés ott működött évszázadok keresztül, ma is jelen van, és nagyon sok sikeres dolog történt az Egyesült Államokban. Nem lehet összehasonlítani a néger kérdés állását ma a 20 évvel ezelőttivel. Akkor megint egy anekdóta. Amikor én sok-sok évtizeddel ezelőtt beléptem a közgazdasági intézetbe, ez egészen konkrétan 1978-ban volt, akkor volt egy amerikai ösztöndíjas diák, aki ott barátkozott a fiatalokkal, és megkérdezte, hogy a közgazdaságtudományi intézetben hány roma kutató van. Mondtam, hogy egy sincs. Következő kérdés az volt, hogy és neked hány roma barátod van? Mondtam, egy sincs. És a gimnáziumban meg az egyetemen hány roma csoporttársad volt? Mondtam, egy se. Nincs további kérdésem.
Értem, Péter, de
és ez ma is így van.
Ez ma is így van.
Ez
de
borzasztó.
Ez azért van így, de ez borzasztó, és ez azért van így, mert hogyha csak a romákra költenél, akkor ezzel gyakorlatilag egyrészt az igazságtalan is, tehát nem csak a legalsó két jövedelmi tizedben vannak problémák, hanem ahogy mondom, a fölötte levő ötben, tehát nekik is szükség van újra elosztó segítségre. Másrészt pedig, hogyha ez egy sokkal bővebb esélyteremtés, és ennek részei a romák is, akkor itt egy olyan országban élünk, ahol egyébként mindenki megkapja a lehetőséget, a romák is többet.
Jó, de ez
ha csak a romáknak ad specifikusan segítséget, akkor szembeállítod az egyébként segítségre szoruló nem roma lakosságot a roma lakossággal, és ez egyébként is megtörtént. Tehát miközben a szocialisták, mint a tűztől féltek ettől a kérdéstől, de hát ugye segélyt akkor is kell adnod, mert egyébként meg éhen halnak ezek az emberek. És így is megtörtént, mert így is azt szajkózza a magyar társadalom nagy része, hogy ott állnak segítségért, segélyél a romák, nem akarnak dolgozni. Tehát ezek a toposzok amúgy is megszülettek, anélkül, hogy érdemi segítséget kaptak volna, csak a magyarok nagy része meg van róla győződve, hogy ezek az emberek megkapták a segítséget, miközben nem kapták meg a segítséget, ennyi erővel akár meg is kaphatták volna. Nem itt volt a törésvonal. A törésvonal ott volt, hogy magát, az érdemi újraelosztást nem akarták ezeknek az elit csoportok, nem akarták ezeknek az embereknek megadni. Tehát nem költöttünk annyit oktatásra, egészségügyre, szociálpolitikára, közösségi közlekedésre, hogy Magyarországon érdemben lehessen.
Mert mit csinált a magyar szociálpolitika? Nyugdíjra költötte. Mert a nyugdíjasok szavaznak, a nyugdíjasoknak a véleménye fontos, ez a nyugdíjas bérlet is ebbe a kategóriába tartozik az anekdóta szintjén. Ha megnézzük a százalékos arányokat, akkor nyugdíjra sokkal többet költünk, mint nyugat-európai
ország. Ez igaz, de hogy ez csak az arányaiban igaz, amit mondasz. Tehát ugye erre szoktam mondani a Ferge Zsuzsa, szerintem jogosan, hogy ez egy perverz újraelosztás, hogy gyakorlatilag magyar szociopolitika szinte csak nyugdíjból áll.
Igen.
De ugye ezen belül is igazságtalanságok vannak, mert vannak elképesztően magas nyugdíjak, meg vannak olyan nyugdíjak, amikből nyomorognak az emberek, és nem is kevés ilyen van. Már ezen belül is van egy igazságtalanság. De ugye ez az összességében a magyar szociálpolitika az 5-6% ponttal kevesebbet költött folyamatosan GDP arányosan, mint a nyugati szociálpolitikák. De itt jönnek be ugye azok, hogy a rendszerváltáskor azt mondja Kornai János, hogy itt egy koraszülött jóléti állam van. Ami egy totális abszurditás, tehát ugye két szempontból is. Egyik az, hogy nem volt igaz, tehát hogy már számszerűen sem volt igaz, amit ugye Tomka Miklós szociálpolitikai történész bemutatott, hogy egyszerűen az adatok szerint sem volt igaz, a magyar újraelosztási ezekben a rendszerekben sokkal kevesebb volt. A másik pedig, amit ugye Ferges is hangsúlyozott, hogy maga a feltevés is, vagy a felvetés is értelmetlen, hogy koraszülött jó. Egy jóléti állam nem tud koraszülött lenni. Tehát ugye ez nem úgy van, hogy majd meggazdagodunk, és utána csinálunk jóléti államot, hanem jóléti államot csinálunk, és ettől meggazdagodunk.
Ez nehéz elfogadni.
Nehéz. Akkor mondd meg nekem, hogy mitől lett volna a magyar társadalom alsó 7 jövedelmi tizede számára biztosítva az oktatás, az egészséges élet, mert nekik erre saját forrásaik nem voltak. Tehát ezeket az embereket hogyan lehetett volna mondjuk nemzetközileg versenyképessé tenni, vagy akár csak az országon belül versenyképessé tenni, mert saját megtakarításaik nem voltak. Tehát én csak azt tudom elképzelni, hogy újraelosztásból megadni nekik azt a kezdő anyagi tőkét, kapcsolati tőkét, intellektuális tőkét.
Ez lehetetlen. Tőkét. Ezek a felzárkózási folyamatok iszonyatosan lassúak. Mindenütt. A világon nagyon kevés sikeresen felzárkózó ország van, Magyarország sem az, és itt most hadd hozzak be egy új dimenzióját a problémának, ez pedig az, hogy Magyarország egy félperiférikus helyen van a világban, és ez történelmileg van így. Több száz éve így van, és ez egy hátrány. Tehát akkor, amikor a világkereskedelem központja a földközi tenger vidéke volt, a Magyarország akkor sem ott volt. Amikor az Atlanti-óceánnál volt a világközpontja, akkor sem ott volt. Abban a periódusban, amikor Magyarországon a szocialista rendszer működött abban a 40 évben, abban az időben már a Szovjetunió, a legnagyobb piac, Kína iszonyatosan rosszul működött. Tehát olyan haverajaink voltak, hogy leegyszerűsítve fogalmazzak, akik nem fejlődtek, és ezekkel kellett volna nekünk menni. És ez ma is így van.
Ez mindig az, Péter, de ez nem egy fátum. Tehát azért mosolygok magamban valami, ugyanezt szoktam hallani a szélső baloldali barátaimtól, hogy van egy világrendszer, annak mi a perifériáján, félperifériáján vagyunk, és ez valami fátumszerű, innen nem lehet kitörni. De hát azt gondolom, hogy ez nem így van.
Tehát, ugye kinek sikerül?
Rengeteg példát lehet arra mondani, hogy országok ebből kitörtek. Tehát, ugye kezdjük azzal, hogy amikor a kapitalizmus megszületett, akkor a centrum nagyjából úgy Flandria volt, és ehhez például felzárkózott Nagy-Británia. Utána hosszú időn keresztül Nagy-Británia volt.
Van egy pár példa, nem vitás.
Ehhez felzárkózott az Egyesült Államok, ami egy totális periféria volt. Felzárkóztak a skandináv államok, felzárkózott Németország. Németország a 19. század elején egy félperifériá volt. Bismarck alatt felzárkóztak, ahogy a skandinávok is. Utána felzárkóztak mondjuk az utóbbi 30-40 évben Írország, ami egy csontszegény országból lett gazdag. Ott van Izrael, amit gyakorlatilag a semmiből kellett gyakorlatilag ezt a gazdaságot újra alapítani szinte. Akkor ott van Szingapur, Tajvan, Dél-Korea, Japán, ezek mind periférikus országok voltak. Először Japán a Meiji restauráció után, de mondjuk az utóbbi fél második világháború után Korea csontszegény ország volt. Tehát Észak-Korea fejlettebb volt, mint Dél-Korea. Tajvan.
Igen, tehát vannak jó példák, ez nem kérdéses.
Kína, ami az elmúlt 45 évnek, tehát a 70-es években Kínában éhínség volt, és innen jutottak el oda, ahova. Tehát, hogy rengeteg példát tudok mondani, kisebb, nagyobb országok, európai, nem európai, iszonyatosan sok példa van, azzal egyetértek, hogy a világrendszerben a főszabály az, hogy aki gazdag volt, gazdag marad, aki szegény volt, szegény marad. Általában a kapitalizmusban ez a főszabály.
És azok az országok, amikre hivatkozol, általában nagyobb egyenlőtlenséget mutatnak, mint ma Magyarország.
Az
ázsiai országokban.
A legegyértelműbb közös nevezője ezeknek az országoknak, hogy elképesztő sokat fektettek az emberi tőkébe, a humán tőkébe. Tehát nincs olyan felzárkózás, amelyik ne arra alapozódott volna, és tök mindegy, hogy ebből a szempontból a skandináv szociáldemokrata jóléti modell, vagy mondjuk a Dél-Korea, ami mondjuk egy jobboldali diktatúra volt, Szingapur szintén, az mind a mai napig, amire a Matolcsi szokott hivatkozni, ezek egészen széles skálán vannak abból a szempontból, hogy hol vannak politikailag, de ugye az Acemoglu Robinson könyv, amit nagyon sokan olvastak, az arról szól, hogy teríteni, egyetlen modellje van a sikernek, teríteni az erőforrásokat. Ugye azt mondja Acemoglu és Robinson, hogy minden olyan modell megbukik, ami extraktív, ahol egy szűk elit magához húzza az erőforrásokat, és csak azok a modellek sikerülnek. És ez a bukás, ez lehet olyan, hogy Szaúd-Arábia, ami egy teokrácia, Nigéria, ami elméletileg egy demokrácia, de nem működik, pedig rengeteg olajuk lenne, Venezuela, ami elméletileg valami bolivári szocialista borzalom, de hogy gyakorlatilag szintén magához vont az. Tehát nagyon különböző országok nem működnek, az bennük a közös, hogy extraktívek, egy elit magához vonzza az erőforrásokat.
Ez igaz, de...
Amik működnek, csak az utolsó félmondat, amik működnek, azok meg megint egészen különbözőek, de azok meg terítik az erőforrásokat.
Nem. Hát mondjuk Kína a leglényegesebb példa. Hát Kínában sokkal nagyobb egyenlőtlenségek vannak, mint Magyarországon.
Ez igaz, de
sokkal
közben
nagyobbak a különbségek.
Az igaz, de közben olyan társadalmi mobilitás van, mint amit soha előtte még nem láttak, és olyan humán erőforrás, olyan humán, és akkor szerintem érdemes egy picit Kínáról beszélni, mert ma azzal se értek egyet, hogy Kínában kommunizmus lett volna, nem hogy azzal, amit most mondasz, hogy most kommunizmus van, de szerintem már a Mao alatt sem volt ott kommunizmus, tehát én azon az állásponton vagyok, amit a Tamás Gáspár Miklós leírt az utolsó könyvében, az Antitézisben, hogy hát alapvetően az a formája, ami létezett a szovjet maoista modell, ezek nem voltak kommunizmusok, ezek kapitalizmusok voltak, ezek államkapitalizmusok voltak, egész egyszerűen azért, mert, és szerintem itt Marx az irányadó, Marx azt mondja, nem a piac a lényegi elem, piac magántulajdon nem ezek a lényegi elemei, hanem a lényegi elem az az, hogy kontrollálják-e a munkások a saját termelőeszközeiket, és el vannak-e idegenedve attól, vagy másnak termelnek. És ebből a szempontból se a szovjet típusú rendszer, se a kínai maoista rendszer nem hozott létre alternatívát, itt államkapitalizmusokról beszélünk, és ezért volt képes Kína átcsúszni szépen lassan Deng Xiaoping alatt abba a típusú államkapitalizmusba, ami egyébként Ázsiában létezett, tehát ebbe azt is teljesen tudatosan csinálták, be lehet bizonyítani a történetiséget. Szingapur, Taiwan, ahol kínaiak beszélnek mind a két helyen, Dél-Korea, Japán ebbe a típusú távol-keleti fejlesztő állami államkapitalizmusba csúszott át egy ilyen korai pár évtizedes maoista kísérletezés után. Tehát, és előtte se volt ott kommunizmus, most meg aztán pláne nincs kommunizmus, ez egy államkapitalista rendszer, az egyik formája nem volt sikeres, a másik formája sikeres volt, de az az óriási különbség köztük, hogy elképesztő humántőke terítés van. Tehát ahhoz, hogy ilyen technológiája legyen Kínának, amiről ma fél a nyugat, Huawei, gyors vasutak, hosszan tudnám sorolni, ehhez az kellett, hogy az elmúlt évtizedekben valami hihetetlen emberi erőforrás növelés volt abban az országban.
Ez igaz. Tehát Kínában valóban az iskolarendszerben nagyon sok pénzt költöttek. Bár persze ezek ilyen napi hírek, de éppenséggel az elmúlt napokban jelent meg a hír arról, hogy a kínai kommunista párt megelégelte az elitiskolákat és a magán délutáni oktatásokat, és ezeket a cégeket lényegében betiltotta, amelyek azután a New York-i tőzsdén összeomlottak, mert hogy ezek onnan indultak. Ami egy furcsa dolog, hogy egy ilyen konfuciánus tradíciói országban az elitoktatást éppenséggel gyilkolják. Ezt nem is látjuk át ennek az összes mozgatórugóját, de ez speciál nagyon fontos fordulatnak tűnik.
Ez egy fontos fordulat a Xi Jinping-el, de hogyha megnézzük azt az lényegi fordulatot, ami azért Kínát gazdaggá tette, ez mégiscsak a 70-es, 80-es évek Deng Xiaopingnak a váltása, és ott egyszerűen az volt a kulcs mozzanat, hogy lehetővé tették a magántulajdont, a profit motivációt, tehát ez egy kapitalist, egyértelműen egy kapitalista modell.
Annak indult. Én azt mondom, hogy annak indult.
Ez egy államkapitalista modell. Tehát, hogy ugye vannak olyan elemei, hogy mit tudom én, a bankrendszer az állami, tőkekontroll van. Néha
minden vállalatnál pártszervezetek működnek.
Pártszervezetek működnek.
Ezek lényeges dolgok.
Na jó, de Péter, tehát, hogy mondjam, Dél-Koreában ugyanez volt. Tehát egy masszív egypárti jobboldali diktatúra, Chiang Kai-shek alatt Tájvánban ugyanez volt.
De az nem minden, ez igaz.
Ugyanez volt.
De
csak egy párti jobboldali, az ugyanaz, csak most ez a párt, ez franchise-ban azt mondja magáról, hogy ez a kínai kommunista párt, de hát ebben már semmi kommunista nincsen.
Ezt én nagyon nem így gondolom.
Elmész Kínába, az emberek túlnyomó többségének fogalma sincsen Marxról. Tehát te meg én többet tudunk Marxról, mint ezek az emberek ott Kínában. Semmilyen Marxot nem tudnak ezek már. Volt, aki azt mondta, hogy már úgy kéne ezt a KKP-t nevezni igazából, hogy kínai konfuciánus párt, vagy kínai civilizációs párt, mert ezek gyakorlatilag egy ilyen kínai nacionalista, megkockáztatom, hogy beléptek a Kuomintangnak a helyére gyakorlatilag. Ebben már semmi kommunista nincsen, hát ahogy te magad mondod, iszonyatosak a társadalmi ellentétek Kínában. Magasabb ma már a Gini koeficiensük, mint Amerika.
Persze.
Borzalmas társadalmi egyenlőtlenségek vannak.
Töménytelen milliárdossal.
Iszonyatos, tehát több milliárdos él Pekingben, mint New Yorkban. Igen. Tehát ez egy kapitalista rendszer, de ez egy államkapitalista rendszer, amelyik egyébként baromi sikeres volt abban, és erről beszélnek, hogy ahogy sikeres volt Szingapur, Dél-Korea, Japán, úgy Kína is rettentően sikeres, mert ez egy növekvő hozzáadott értékre építő, a tudásba, a technológiába befektető államkapitalista fejlesztő állam gyakorlatilag.
Én meg nem így gondolom. Én szerintem a különbség sokkal egyszerűbben megfogalmazható. Az, hogy a szovjet modell és a kelet-európai modell tudatosan, koncepcionálisan egy autark modell volt, és eszükbe sem jutott, hogy exportálni kéne, mert ez a garanciája a minőségnek. Uh-huh. Éppenséggel eszükbe juthatott volna, ez nem egy olyan bonyolult gondolat, de ez 70 évig a Szovjetunió történetől fel nem merült. Az export az mindig egy ilyen kényszer volt, hogy hát valami deviza kell. A kínaiak erre rájöttek, hogy az állami irányítás, a pártirányítás akkor tud működni, hogyha egy exportorientált gazdaságot csinálnak, mert ez a garanciája annak, hogy az a kütyű-mütyű.
Ebben nincs köztünk vita, Péter.
De ez a dolog lényeg.
De mit exportálsz? Kína 70-es években semmit nem tudott exportálni.
És nekiálltak...
Az oroszoknak legalább volt olaj meg gáz, de nem volt semmiük.
Nekiálltak atlétatrikót exportálni.
Először atlétatrikót, meg műanyag kütyüket, meg minden szírszart, amit az ember...
De az a lényeg, hogy ők ezt meg az exportot tették. Tehát ezt állították a
közöttünk.
Nem az állam szerepe a döntő.
Abszolút exportközpontú volt, ahogy
ez a globalizáció.
Volt Japán is, Szingapur is, mindenki, igen. És mindenhol ugyanez volt a történet, hogy először ilyen egyszerű ilyen műanyag kütyüket, aztán megyünk fölfelé a technológia, és egy idő után lesz Hitachi meg Panasonic, meg lesz Hyundai meg Daewoo, meg Samsung, és ahogy Kínában lett egyébként Huawei, ZTE, Atom, most már saját nemzetközi űrállomásuk van, tehát hogy hosszan tudnék arról beszélni, hogy milyen kínai technológia jött létre. Na de az nem úgy megy, hogy én most így kitalálom, hogy akkor mostantól exportálok. Mert hát ezt kitalálhatta volna nagyon sok mindenki. Tehát hogy ezt Atatürk Törökországától kezdve Tanzániáig nagyon sok ország kitaláltam. Nem tudtak mit.
Ez nem egészen
nem
így
tudtak
van.
Mit exportálni.
Ez nem megint elnézést, hogy az idősebb jogán régi dolgokra hivatkozok. Én nagyon emlékszem a 80-as évekre, amikor Magyarországon olyan közgazdászok, mint Kádár Béla, Nagy András és mások, elkezdték az exportorientált gazdaságot nyomni, és ennek egy nagyon lényeges eleme volt, ugyanez az érvelés, amit az előbb elmondtam, másrészt pedig az, hogy Magyarország csak akkor lesz sikeres exportőrország, persze a méret miatt is, tehát itt most Kína nem egészen ugyanez a képlet, hogyha beépülünk a nagy globális termelési láncolatokba. Autót Magyarországon soha nem sikerült a szocializmus évtizedei alatt összerakni és eladni, mert egyszerűen arra a piac, ami nem tudtunk betörni. Most lehet azt mondani, hogy ez a piacot védték, lehet azt mondani, hogy ez nem volt egy fair verseny, nem volt az, de abban a pillanatban, amikor azt mondtuk, hogy Magyarország hátsó hidakat fog gyártani, volt egy olyan időszak, amikor Magyarország azt mondta, hogy hard disket fog gyártani, tehát a számítógép adathordozóját. Magyarország a 2000-es évek elején a világ legnagyobb harddisk gyártója volt, az IBM-nek beszállító Székesfehérváron. Tehát ez egy intellektuális dolog volt, és ez az, ami Magyarországot elindította, szerintem, hogy visszakanyarodjunk a beszélgetésünk elejére.
Na és sikeres pályán. Iszonyatosan jó, hogy ide visszakanyarodtunk, tehát nagyon szerencsés kódolatot vett ez a beszélgetés, mert akkor ugye össze lehet hasonlítani a kelet-európai modellt, aminek valóban Magyarország volt az úttörője, mondjuk ezzel a távol-keleti modellel. És az a kettő között a különbség, hogy hát Ugyan távol-keleten voltak olyan országok, amelyek kezdetben a külföldi működő tőkére alapoztak, mert őszintén szóval ez is kevés volt, tehát alapvetően Szingapúr esetében lehet ezt elmondani, hogy a első évtizedekben, de Lee Kuan Yew elnök nagyon hamar, nagyon tudatosan levált erről, és gyakorlatilag a 60-as évek végétől tudatosan rámentek arra, hogy saját cégeik legyenek, de az összes többi az első pillanattól kezdve, tehát a japánok saját cégek, a koreaiak saját cégek, a tajvaniak saját cégek, és egy idő után a kínaiak is saját cégek, tehát ők egész biztosak voltak abban, hogy ők nem beszállítói akarnak lenni mondjuk a Nokia-nak, hanem vagy az Alcatelnek, hanem ők Huawei-eket és ZTE-eket akarnak csinálni, ahogy a japánok is korábban. Tehát ott nagyon tudatosan ez a saját cégre rámenés, és nem pedig a globális láncokba való beilleszkedés. Kelet-Európában ezt szintén megpróbálták. Magyarországon volt egyedül ez, hogy nagyon gyorsan eladunk mindent nyugatiaknak, hogy emlékezzünk arra, hogy Klaus alatt Csehországban, vagy Tudjman alatt Horvátországban, vagy Szlovákiában Mecsár alatt befelé privatizáltak. 5 perc alatt haveri kapitalizmus lett belőle, tehát kvázi az lett belőle, amit ma a Fidesz csinál, hogy nincs technológiai fejlődés, hanem politikai haverok.
És nincs export sem.
És nincs érdemi export, hanem haveroknak kiosztogatjuk a igen. cégeket, és akkor, amikor ezek bedőltek ebben a térségben, akkor mindenki a magyar utat kezdte el követni, hogy akkor adjuk el az Audiknak, a Volkswageneknek, hát leginkább az autóipar és elektronika. És ebből az lett, ahol ma vagyunk, hogy egy alacsony hozzáadott értékű beszállítói vagyunk, leginkább német, nyugat-európai láncoknak, ahol a magyar, szlovák emberek abból élnek, hogy összeszerelik az autókat, de a technológiát azt Németországba hozzák létre, és ez az, amire aztán ugye Orbán Viktor sikeresen azt mondta, hogy hát ez német gyarmatosítás, német gazdasági kolonizáció, és ez fogékony volt a magyar ember.
Jó, ez a pincérnemzet.
Pincérnemzet, csak egy kicsit szofisztikáltabban, vagy más nyelvezetben megfogalmazva, és ez a magyar emberekkel rezonált, mert ők is azt érezték, hogy ők nem állítanak elő magas hozzáadott értékű tudást, ezek a gazdaságok, ezek alacsony hozzáadott értékű beszállítói. A német, osztrák, egyéb más nyugati gazdaságoknak. És hát ugye megnézzük az adatokat, hogy ugye azt mondtad, hogy fél periféria voltunk, és az is maradtunk, ez igaz, de ennek nem kellett volna így lennie. Tehát az alatt a 30 év alatt, ami a rendszerváltás óta eltelt, akkor Kína, most egy kicsit túlzok, de azt mondanám, hogy 30 évvel mögöttünk volt. Tehát 1990-ben kínaiak idejöttek Magyarországra, nem nagyon jöttek, vagy magyarok elmentek oda, joggal gondoltuk azt, hogy ők 30 évvel mögöttünk vannak. Eltelt 30 év, és ma szerintem Kína 30 évvel előttünk van. Ha technológiát nézed, ha azt nézed, hogy milyen technológiai szinten van Kína, én elég sokat utazgattam Kínába, és vettem részt konferenciákon, én merném állítani, hogy a tengerparti övezetei Kínának, tehát nyilván ez egy kontinensnyi ország, tehát nem érdemes a teljes számokat nézni, de egy Shanghai, egy Shenzhen, egy Peking ma 30 évvel Magyarország előtt van fejlettségben. Tehát ők 90 évet fejlődtek az alatt a 30 év alatt, ahol egyébként igazad van, Magyarország nagyjából megőrizte a helyét. Tehát hogy egy globális, én ezt a számokat megnéztem a múltkor, globális összehasonlításban ez a térség, ott van, ahol mindig is volt.
Sőt, én csináltam egy számítást a V4-ekre, és belevettem még Szlovéniát is. És az az érdekes, hogy ha azt nézzük meg, hogy a rendszerváltás során Ausztriához képest kinek sikerült valamit felzárkózni.
Lengyelek a legjobbak.
A legjobbak a lengyelek, de mindenki felzárkózott. A bulgárok, a csehek, a szlovákok, mindenki. Egyetlen egy országnak rosszabb a helyzet Ausztriához képest, mint 90-ben volt. Ez Szlovénia.
Igen,
tehát hogy
ez igaz,
az a Szlovénia, aki megpróbálta a saját utat járni, mindenféle okokból persze, mert mindenütt mindig bonyolult a történet, éppen utána néztem, Szlovéniában 16 kormány volt ez a rendszerváltás. Nekik sikerült Ausztriához képest lecsúszni, és nekünk...
De hogyha én meg egy olyan számítást csináltam, hogy megnéztem a teljes világot, tehát az világ összes országát, és akkor az egyfőre jutó GDP-ben hol volt ennek a térségnek a különböző országai, hol voltak egy globális összehasonlításban. És hát ugye nyilván Csehország és Szlovénia voltak a legtetején, Bulgária volt a legalján, de hogy ez a térség, ez valahol a globális átlag fölött volt egy picivel. Tehát sose volt olyan, mint Nyugat-Európa, kivéve Csehországot, de az egy bonyolult történet. A térség az nagyjából a világ átlag fölött volt valamivel. Ugyanez volt a kommunista időszakban,
igen,
ugyanez volt a rendszerváltás után, van benne egy kis bukta, de visszamegyünk ugyanoda. Tehát lényegében az van, amit mondasz, hogy ez egy fél periféria a világ átlag fölött valamivel. De hogy ennek nem kellett volna így lennie, mert ha közben megnézel olyan országokat, mint Szingapur, Kína, Dél-Korea, ezek csontszegények voltak. Tehát ezek Afrikával voltak egy szinten. Tanzánia egyfőre jutott. A GDP az nagyjából megegyezett Dél-Koreával második világháború után. És a 80-as évekre ezek az országok elérik Amerika szintjét. Sőt, Szingapur meghaladja az amerikai egyfőre jutott GDP-t. Tehát hogy az egy kiugrás. Tehát az valami, igen, amikor valaki jön a globális nyomorból, igen, és gyakorlatilag az OECD tetejére bejön valahonnan. És erre képesek voltak sokan. És én azt mondom neked, hogy ehhez képest az, amit Kelet-Európa itt az elmúlt 30-40 évben teljesített, hát az a legjobb, optimistább hozzáállás szerint is maximális stagnálás.
Igen, ez igaz. Ez igaz. Most itt bele lehet menni, és nyilván nem is vagyunk szakértői, meg sok vigaszunk nincs benne, hogy ezek valóban ázsiai kultúrák, nagyon-nagyon kevés demokráciával, mondjuk Korea, Japán példái azt mutatják, hogy elképesztő korrupcióval. Tehát ahogy Dél-Korea nálunk vagy Japán, nem ugyanaz a mérték, és megváltozott közben a világ. Szóval sajnos abban neked igazad van, hogy nem használtuk jól ki az időt, de megváltoztak a játékszabályok. Tehát az a fajta korrupció, az a fajta bezárkózás, amit Korea, Japán, Szingapur csinálhatott, ez ma egyszerűen nem megy.
Kicsit beszéljünk erről a korrupció meg kultúra dologról, mert szerintem ez is egy baromi érdekes, és szerintem itt is nagyon félrelőttünk itt a rendszerváltás után ebbe a korrupciós meg kulturális diskurzusba. Szóval nekem az a bajom ezzel, hogy ha azt nézzük, hogy ugye azt, úgy fogalmaztál, hogy ezek távol-keleti kultúrák, és egy ilyen kultúrával magyarázod itt most a gazdasági fejlődést. Ezzel nekem az a bajom, hogy hát ugye ugyanaz a Kína érte el fantasztikus sikereket most, amelyik a 70-es években még éhezett, és a kulturális forradalommal tette tönkre magát, meg a nagy ugrással, ami nem, nagy visszaugrás volt inkább. Ugyanaz a, ugye van egy kedvenc koreai közgazdászom, Ha Jun Cheng, aki Oxfordban dolgozik, és ő azt mondta, hogy hát a második világháború után jöttek ilyen nyugati szakértők, és azt mondták, hogy ezekből a koreaiakból nem lesz soha semmi, ezek szegények, nem tudnak együttműködni, korruptak, tehát minden olyasmit elmondtak, hogy magyarok el szoktak magukról mondani. És aztán 30-40 évvel később, amikor Korea a világ egyik leggazdagabb országa lett, akkor megint jöttek a nyugati szakértők, és megint elmondták, hogy mi mindig tudtuk, hogy Korea az egy nagyon-nagyon sikeres ország lesz, mert ezek konfuciós, buddhisták, ezek együttműködnek, ezek nem korruptak, tehát minden ugyanarra hivatkozva. És ő azt mondta, hogy ezek a kulturista magyarázatok, ezek nem működnek, iszonyatosan intézmények vannak, intézmények tudnak motiválni vagy demotiválni, és nagyon meg tud változni egy társadalom, akár a kínai társadalom is, sikeresen tudták dinamizálni azt a kínai társadalmat.
Ez igaz.
Ami le volt nyomva.
Itt egyszerre nagyon sok tényező van, tehát valóban a kultúra mellett van vannak intézmények. Van egyéni politikai teljesítmény, Li Kuan-yew, Deng Xiaoping, vagy ez a mostani Xi elnök, vagy Orbán Viktor, és tehát szóval itt nagyon nehéz szétszálazni a dolgot, mert ezek mind egyszerre vannak, és kétségtelenül vannak jó példák, és jó lenne a jó példákat követni, de hát most Magyarországról beszélve, éppenséggel már hosszú idő óta egy olyan politikai vezetése van az országnak, amelyik nem a jó példákat követi, vagy csak a szlógerek szintjén
na jó,
követi.
De ezt a típusú kulturalista magyarázatot én azért nem szeretem, amikor ugye liberális oldalról használják ezt, mert ez gyakorlatilag megerősíti azt a típusú kulturalizmust, amit a jobb oldal csinál. Tehát hogyha nem tartjuk elfogadhatónak azt, amikor Orbán Viktor kiáll és azt mondja, hogy mi vagyunk a legtehetségesebb nemzet a világon, megvédtük Európát, a magyarok, nem is tudom reprodukálni ezt, de ugye mindig mondja neked, hogy milyen szuperek vagyunk. Ami hát ugye mosolyog az ember, mert hát nyilván ez egy ilyen önszuggesztió a legjobb esetben, de ugye ezt tehát ahelyett, hogy ezt dekonstruálnánk, és azt mondanánk, hogy ez nem így működik, hogy a génjeinkben van, és attól már nem tudom hány olimpiai érmet nyerünk, mivel azt akarjuk bizonygatni a világnak, hogy egyébként nekünk sokkal fejlettebbnek kéne lennünk, mint amilyenek vagyunk, hiszen
ennyi olimpia.
6 vagy 7 olimpia, akkor tessék fejletnek lenni, akkor ne olimpián tessék jónak lenni, hanem az országon tessék megmutatni ezt a fejlettséget. Tehát, hogyha ezt dekonstruáljuk, és ezt megmosolyogjuk, akkor nem lehet azt mondani, amit mondjuk Cseppeli György szokott mondani, hogy hát ez az ország, ez egy velünk élő feudalizmus, itt soha nem fog semmi megváltozni, itt mindenki kádárista, meg mikszáti, meg nem tudom micsoda, mert ha ezt a diskurzust nyomjuk, akkor ezzel gyakorlatilag megerősítjük azt, csak reciprokban, amit az Orbán mond, hogy hát az egyik oldal azt mondja, hogy a magyarok azok képtelenek demokráciára, képtelenek kapitalizmusra, az Orbán Viktor meg azt mondja, hogy a magyarok mindenben a legjobbak, ez ugyanannak a két oldala. Tehát szerintem azt nem szabad mondani, hanem azt kell mondani, hogy ilyen nincsen, nincs kulturális determinizmus, nincs ilyen, hogy hosszú távú kultúra. Az 1956-ban élő magyar emberek egészen más emberek voltak, mint akik ma élnek. Hát itt a rendszerváltás óta kicserélődött ez az ország. Nem ugyanazok az emberek élnek ma Magyarországon, hát az egy sokkal kultúráltabb ország volt. A magas kultúrát fogyasztó társadalom volt. Az oktatási, a humán tőkénk a 80-as években a világviszonylatban sokkal felzárkózottabb volt, mint van ma. Majd leamortizálódott humán tőkénk van. És itt csomó ilyen példát tudnék mondani. Más társadalom ez, mint volt. És ezek a típusú kulturalizmusok, ezek azt feltételezik, hogy itt ilyen akár több évszázados kontinuitások léteznek emberi kultúrákban, és ezek determinálnák a gazdasági rendszereket. De hát rengeteg példát tudunk arra mondani, hogy megváltozik a motivációs kontextus, megváltoznak az intézmények, és hirtelen felszabadulnak olyan energiák.
Ezzel én csak egy kiegészítéssel tudok egyetérteni, de szerintem ebben egyet fogunk érteni, hogy sokféle dolognak kell, sokféle csillagnak kell kedvező állást mutatni. Tehát itt nem egy dologról van szó, a nemzetközi helyzetről, az árakról, a világpiacról, a politikai személyiségekről.
Ez kell hozzá, csak ne gondoljuk azt, hogy egy ilyen kulturális fátumok lennének.
Nem, igen.
Ha mondjuk, mit tudom én, Oroszország nem arra állt volna rá a rendszerváltás után, hogy olajat és gázt exportál, és semmi más nem, akkor ma már Oroszország is lehetne egy diverzifikált gazdaság, ha befektettek volna, és nem csak beszéltek volna a Putyin meg a Medvegyev arról, hogy itt lesz majd magas hozzáadott értékű orosz high-tech ipar, simán ebből a pénzből megteremthették volna.
Persze.
Ahogy mondjuk Hugo Chávez is megteremthette volna, mert rengeteg bevétele volt az olajból. De nem tette meg, mert félt attól, hogy ezzel erőcentrumokat hoz létre. Ez tipikusan úgy szokott történni, hogy az extraktív elit fél attól, hogyha egyébként diverzifikáltabb lesz a gazdaság, akkor majd lesznek alternatív erőforrások, és akkor nem ő lesz az elnök. És ezért nem tették meg ezek. És ma Magyarországon ugyanezt látom. Tehát Magyarországon sok szempontból más rendszer van 2010 után, de nem lettünk egy magas hozzáadott értékű, exportképes, már úgy értem, hogy a saját cégeink, tehát nem váltottuk ki a multikat. Ma ugyanúgy titkos megállapodásokat kötünk a multikkal, ma ugyanúgy ez a Fidesz kormány több állami támogatást adott a multiknak, mint bármelyik korábbi. Tehát ebből a szempontból van egy kontinuitás, hogy ez a külföldi működő tőkere építő részhez ment tovább, és az a retorika, hogy itt a magyar gazdaságot tettük volna világszinten versenyképessé, exportképessé, ez nem tetten érhető szerintem a számokban.
Ebben valószínűleg igazad van, persze nagyon nehéz itt a igazi számokat megtudni, mert iszonyatos titkolózás folyik, de azt hiszem, hogy itt egy másfajta motiváció érvényesült, és az végtelenül káros. Tehát az, hogy a német, de időnként az amerikai multik is nagy állami pénzeket kaptak, ez nyilvánvalóan az Orbán Viktornak abban a számításából következik, hogy ő úgy gondolta, hogy ha ezek a nagy cégek vezetői Angela Merkellel vagy Trump elnökkel kapcsolatba lépve azt mondják, hogy Magyarország egy frankó hely, ott mi jól tudunk bizniszt csinálni, akkor ez az ő számára egy politikai garancia.
Abszolút.
Tehát, és ezért ezért csinálta ezt, és valóban a pénzt sem sajnálta
nagyon sokszor. Abszolút, de szerintem tudod, hol lehet ezt tetten érni? Ott lehet tetten érni, hogy mondjunk cégneveket. Tehát ugye a múltkor a Varga Mihály előállt azzal, hogy szerintem melyikek a magyar gazdaságnak az ilyen zászlós hajói, és akkor kivetített egy ilyen PowerPoint prezentációt, és hát olyan logók voltak rajta, mint az OTP, a MOL, a Cvak, Unikum, a Big Szeged, a nem tudom. Tehát ugyanazok, amiket 30 évvel ezelőtt is láttál volna, amelyikből, hát én nem tudok mondani egyetlen egyet, amelyik mondjuk magas hozzáadott értékű, hazai, exportképes végtermékgyártó lenne. Mert hogy Big Szegeddel lehetett versenyezni a 80-as években, de ma már azért nem erről szól a világgazdaság.
Persze, ez igaz.
Exportálunk. Ez igaz. Tehát nem jött létre olyan típusú cég, mint egy Samsung, egy Panasonic, egy Huawei. Nyilván könnyebb egy nagy gazdaságban, mint egy Kína, de hát azért egy Taiwan nem egy nagy gazdaság, vagy egy...
Sőt, hát itt ugye történt egy nagy fordulat. Valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor azok a magyar vállalkozók, akik potenciálisan elindulhattak volna ebbe az exportorientált sikerpálya irányába, ezek úgy döntöttek, hogy ingatlanozni fognak.
Igen.
Ezt nagyon szépen egy interjúban az egyik ingatlanfejlesztő el is mondta, aki korábban a csokoládéiparban próbált exportálni, és rájött, hogy a Nestlé mellett nem tud labdába rúgni, és kiderült az, hogy az ingatlanfejlesztés, ami egy hazai, totálisan korrupt rendszer, ebben a magyar vállalkozóknak van.
Megnézed a 100 leggazdagabb magyar.
Mindenki ingat.
Igen. Ez abszolút így.
Szóval ennél kártékonyabb dolgot.
Igen, de mondok neked valamit.
Tehát, de ez az ő felelősségük.
Ez egy motivációs kontextus, hogy ebben lehetett pénzt csinálni. Ebben volt a pénz. De azt akarom mondani, hogy ha megnézed azt, hogy ugye amikor a Matolcsi megcsinálta a növekedési hitelprogramot,
igen,
ami szerintem egy jó dolog, tehát hogy ez olcsan tőkéhez juttat embereket, erre óriási szükség volt, akkor kiderült, hogy nagyon-nagyon kevés cég van Magyarországon. Tehát eljött az igazság pillanata, és tele voltak a újságok az, hogy nem tudják fölvenni ezt a pénzt, mert nincs elég cég. És ugye ez nem a Matolcsi sara, hanem ez az elmúlt 30-40 évnek a sara. Egyszerűen Magyarországon a rendszerváltás után az a kis és középvállalati szektor, ami mondjuk így Németországban, Ausztriában létezik, ezt hívják Mittelstandnak, ez nem jött létre Magyarországon. Egyszerűen alig-alig van. És ugye a Concordnak vannak ilyen elemzései, ezek a ilyen KKV szektorról, azok szerintem nagyon hasznosak, és ez például azt mutatja, amit baromi érdekes, hogy minél inkább vannak multik valahol, annál kevésbé van KKV szektor. Tehát mondjuk pont azon a Nyugat-Magyarországon, Balatontól északi részen, ahol vannak multinacionális befektetések, ott nincsenek KKV-k. És érdekes módon pont ott vannak relatíve KKV-k, ahol egyébként nem nagyon vannak multik, mondjuk az Onföldön meg. Tehát, hogy számomra ez nagyon-nagyon azt sugallja, hogy a rendszerváltásban az volt, hogy a tehetséges emberek, azok elmentek, meg a képzettebb emberek, azok elmentek multikhoz dolgozni, ez volt Magyarországon a relatív sikerpálya, és ezek nem hozták létre azokat a KKV-kat, akiket egyébként nem támogattak a kormányok rendesen, tehát óriási adókedvezményeket kaptak a nagy nyugati cégek, és közben szenvedtek a kicsik. Tehát, hogy amikor megcsinálták ezt a növekedési hitelprogramot, ami olyan 1,5%-os kamattal ad neked hitelt, akkor így belegondoltam abba, hogy hogy gondolhattuk mi azt Magyarországon évtizedeken keresztül, ugye, hogy nominálisan is egy ilyen, hát legjobb esetben olyan 9%-os kamatszint volt, legrosszabb esetben pedig 17. Tehát ilyen 9-től 17-ig terjedtek a kamatszintek. Jó, magasabb volt az infláció, de ennyivel nem. Tehát még a reál kamatszint is olyan baromi magas volt, hogy ezek a cégek, mondjuk a nyugati versenytársaikhoz képest, akik mondjuk euró környezetben 0,5%-kal kaptak hitelt. Hogy gondolhatta azt bárki Magyarországon, hogy egy magyar KKV szektor, mondjuk vegyünk rá a kamatokat, mondjuk olyan 5-től 12%-os reálkamatokkal képes lesz versenyezni azzal a, ja és egyébként az eurozónában ráadásul néha negatív volt a reálkamat. Hogy gondolhatta ez bárki?
Ebben neked megint teljesen igazad van, de ez meg előhozza azt a kérdést, amiben szintén azért elég nagy társadalmi és szakmai viták voltak, hogy be kell lépni az euróvezetbe, és mindent alá kell rendelni ennek a célnak, és ezt bizony nem voltak hajlandók az egymást követő kormányok megcsinálni a választás, mindenkori választási szempontok miatt. És ez a politikai elitnek az egyik legnagyobb bűne, hogy Magyarországot nem vitte be időben az eurózónába.
De szerintem megint van egy soroz, egy időbeliségi probléma. Tehát itt ezzel azt mondod, hogy ha beléptünk volna az eurózónába, akkor itt stabilitás lett volna, meg olcsó kamatok lettek volna, de hogy ez valójában a szabályok szerint fordítva van. Tehát neked először kell alacsony kamatot produkálni, meg először kell stabilnak legyél ahhoz, hogy beléphess az eurózónába.
Ez igaz, de ezt meg amúgy is meg kellett volna csinálni.
Ezt amúgy is meg kellett
tehát
volna csinálni.
Tehát nem lehet deficites és adósság.
De akkor nem az eurózóna a garanciája ennek, hanem ugye azt ahhoz, hogy beléphess az eurózónába, el kellett volna érni azt a stabilitást, meg azt az alacsony kamatszintet, meg azt az alacsony inflációt, meg, amely egyébként azt is lehetővé tette volna, hogy akár beléphess az eurózónába, de akkorra már megteremtetted ezt. Tehát a probléma az volt, hogy nem voltak képesek megteremteni azt a gazdasági környezetet, amelyik garantálta volna azt, ami egyszerre fejleszthette volna a magyar KKV-szektort, meg akár lehetővé tette. Tehát nem az eurózóna lett volna a garancia, az már a következmény lett volna.
Igen, de a kettő nagyon szorosan összefügg, és világos.
Összefügg, de nem az a
nem, de hát,
magyarázó.
De állítás. Azért nem léptünk be az eurozónába korábban.
Nem léptük el.
Mert nem is akarták elérni. Mert a választás érdekében...
Hát a Fidesz, de a korábbi időszak is. De hát Gyurcsány az konkrétan két hetente elmondta, hogy most már két évnyire vagyunk. Az Európai Bizottság visszajelezte, hogy két év múlva belépünk.
Na jó, de hát hogy mondjam, ha 2000...
A Meggyesi 2004-ben, amikor beléptünk, azt mondta, hogy az első dátum az 2006-os volt.
Igen.
Beléptünk négybe, két évig.
De ezt meg is lehetett volna csinálni.
Jó, ez lehet, hogy meg lehetett volna, de hogy igazából utána nagyon elmentek a számok. Tehát,
igen.
Akkor erről is beszéljünk, mert szerintem ez is nagyon fontos. De ráadásul, amiről eddig beszéltünk, az hát ez egy ilyen általános rossz működés. De ebbe az általános rossz működésbe még jött egy katasztrófa is, tehát hogy ami a 2006 és 9 közötti periódus, az nem egyszerűen csak az általános rossz működés volt, az egy gazdasági Hiroshima volt, ami ott történt. Tehát az, hogy nekünk... a GDP 20%-át elérő IMF hitel kellett ahhoz, hogy ez az ország ne menjen csődbe, arra abszolút nem volt szükség. Nézd meg a lengyeleket, a lengyelek a 2008-as válságot, azt úgy vészelték át, hogy nem volt recesszió.
Igen. Ők a kivétel, minden is másod volt, de másod volt.
De ugye a Donald Tusk, aki szintén egy ilyen fiskális konzervatívizmussal jött hatalomra, az azt mondta, hogy oké, válság van, csinálunk egy gazdasági élénkítést, éveken át egy ilyen kontraciklikus gazdasági élénkítéssel megcsinálták, mert alacsony volt az adósságállományok, és meg tudták csinálni. Ehhez képest a Gyurcsány időszak az arról szól, hogy iszonyatos mennyi sebességgel és megmagyarázhatatlanul elindul fölfelé az adósságállomány, és ráadásul nem értelmes befektetésekre, mert ezzel egy időben az oktatási költségvetés lefelé, az egészségi költségvetés lefelé, tehát valahova folyik szét a pénz, brutál gyorsan megy föl az adósságállomány, és mikor jön a válság, ugye ez, amit a Király Júlia szokott mondani, hogy minket csak az oldalszele ér el a tornádónak, hát telibe kapott minket a tornádó, mert tök joggal azt mondták a befektetők, hogy hát itt egy ország, ami 3-4 éve még egészen elfogadható szinten volt, alatta voltunk a Maastricht kritériumoknak, most meg brutál magas, és majdnem csődbe vitt minket. És ráadásul ezzel egy időben ugye még kiengedte a Gyurcsány a devizahitelezést is, ami meg arról szólt, hogy mivel először túlköltekezett, utána megpróbálta behúzni a kéziféket, Jézus Mária, mit csináltunk, utána csinált egy megszorítást, és ő maga mondta, hogy nem fog fájni, ezzel egy időben kiengedte a devizahitelezést, ami legalább olyan felelőtlen volt. Tehát az valami, tehát szavak nincsenek, ami 2006 és 9 között történt ebben az országban.
Igen, de azért ez a felelősség szélesebb körben oszlik meg, és ha végig gondoljuk a beavatkozási pontokat, akkor sokkal nehezebb a helyzet. 2005 táján nem fogják olyan sokan hallgatni ezt a műsort, úgyhogy neveket is mondtak. Csillag Istvánnal mi elmentünk Kornai Jánoshoz, és elkezdtük mondani neki, hogy itt micsoda nagy bajok történnek, és hogy kívánatos lenne, hogy ő a maga tekintével fellépjen. És erre az volt az ő kérdése, hogy mi biztosak vagyunk-e abban, hogy össze fog omlani az ország a következő választásokig. Erre azt mondtuk, hogy hát nem vagyunk benne biztosak, sőt valószínűleg nem fog összeomlani. Akkor nem baj, akkor legyen deficit, minden legyen, mert minden pénzt megér, csak hogy Orbán Viktor ne kerüljön hatalomra.
Ezt mondta Korna.
Ezt mondta Korna János. Nem is került hatalomra 2006-ban.
Ja, Istenem.
Szóval, tehát azért nagyon széles körben megoszlik a felelősség.
Azt akarod mondani, hogy Korna Jánosnak óriási felelőssége hát, van abban, hogy ez az időszak.
Nem, ez egy általános gondolkodás volt abban.
Én tudom.
Az Orbán Viktortól való fóbia.
Ezt ami... én értem, de hogy ez az óriási probléma. Tehát egy Korna János kaliberű embernek, aki mégiscsak egy világ tekintély, neki nem abban kellene gondolkodni, hogy magyar belpolitika alapján szól hozzá szakmai kérdésekhez. Neki ott akkor azt kellett volna mondani, hogy emberek, itt nagy baj van, megy el az.
Igen, ezt erre akartuk őt rávenni.
És, na de ez az ország így működik, tehát a szakmaiságot mindig elitnek a két oldala, ez mindig fölülírja a politikai...
Így van. És a másik dolog, ugye a devizahitelezés kérdése. Ott voltuk, láttuk, minden nap olvastuk a újságokban. A forint olyan stabilan állt 250-en, mint Katiba a gyerek, ahogy ezt szokták mondani. Teljesen racionális volt, hogy emberek azt feltételezik, hogy ez így is marad. És a Nemzeti Bank, az a Nemzeti Bank akkori vezetése, miközben sok hibát követett el, azt nem mondhatta, hogy emberek, mi lesz, ha összeomlik a forint?
De közben mondta. Tehát, hogyha elolvasod a Király Juliának a könyvét, ő ott alátámasztja dokumentumokkal, hogy bizony a Nemzeti Bank az rendszeresen mondta és figyelmeztette nem csak direktben a kormányt, hogy ezt nem szabad csinálni, hanem publikusan elérhető cikkekben folyamatosan figyelmeztetett, hogy ezt nem szabadna csinálni. Tehát a jegybank ezt csinálta, abban én neked teljesen igazat adok, hogy az, a hétköznapi emberek teljesen logikusan gondolkodtak. Igen. Nekik azt mondták, hogy itt 2 év múlva euróban kapják.
Akkor fel kell venni.
Baromi magas volt a forint kamat, tök racionális volt.
Így van. Tehát az... És ehhez képest a lengyeleknél, ahol a forint, ahol a zloty euró árzalom ingadozott, ott az emberek óvatosak voltak.
Abszolút. Tehát akkor kinek van felelőssége? Annak a Gyurcsány Ferencnek van felelőssége.
Neki óriási felelőssége.
A legnagyobb felelőssége, aki tudatosan ráengedte erre az országra a devizahitelezést, mert egyébként kénytelen volt megszorításokat csinálni, mert egyébként pedig kiengedte korábban a költségvetést.
Igen, de akkor itt azért már mindenféle jogi problémák is vannak. Nem lehetett volna megtiltani a devizahitelezést legális eszközökkel abban az időszakban. Tehát,
nem így van, ezt a Király Júliáék ezerszer leírták, tehát hogy a pénzügyi felügyelet 1 millió dolgot csinálhat ilyen.
De nem volt, nem volt rá jogosítványa. Konkrétan akkor nem volt.
Neki, tehát hogy ez akarat kérdése, ezt nem szabadott volna így elmenni, de a devizahitelezés csak egy probléma volt, a másik probléma azok az elképesztő költségvetési deficitek, majd a megszorítást, nem ezt kellett volna, és közben ugye mindenből vették ki az érdemi újraelosztó rendszereket, meg alulfinanszírozták, tehát folyamatosan csökkent az oktatás egészségügy, tehát ezzel az ország, és akkor utána még az összödi beszéd mindent, tehát hogy sodródtunk a katasztrófa felé, és a magyar úgynevezett baloldal, ugye a bal és tehát a liberális párt megszűnt, a szocialista párt meg elvesztett több mint 1 millió szavazót, majdnem 1,5 millió szavazót. Tehát, hogy az időszak, az még a rendszerváltás egészéhez képest is egy drámaian rossz időszak.
Így van, egyetértünk.
Ja, és akkor ugye elérkezünk 2010-hez, tehát ugye szépen megmagyarázza, hogy akkor itt ugye nagy baj van, valami magyarázatot kell adni, és akkor jön Orbán Viktor.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!